Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Hek és Lángosnak a 260. adása, és szerintem ez a 2023-os első adás, valódi adás, amit most élőbe veszünk föl. Nekünk élő, nektek nem. De értitek a lényeget. Na szóval, 260. adás, és itt van velünk Szenga. Szervusz, Szenga!
Sziasztok!
És itt van velünk Ninja, aki iszik, de már pont le is tette a flakont. Szervusz, Ninja!
Szervusztok!
És itt vagyok én, aki nem érdekel senkit. Na, hát azt kell, hogy mondjam, hogy érdekes ünnepeink voltak security szempontból. Én annak ellenére, hogy törekedtem, hogy semmire se figyeljek, ami ilyen jellegű, ennek ellenére áttörtek hozzá mindenféle információk, amik hát egyrészt érdekesek, másrészt izgalmasak, illetve szerettem volna róluk beszélni, és szeretnék egy olyan témával kezdeni, ami nem annyira security, de úgy vagyok vele, hogy szerintem már 4 vagy 5 vagy 10 éve itt vagyunk, csináljuk ezt a dolgot, tehát ez nekem jár, hogy én erről beszélhessek, és úgy vettem észre, hogy a host kollégáimnak is megvan erről a véleményre, ugyanis én most Andrew Tate-ről szeretnék beszélni, és arról, hogy őt Romániában lesittelték most jelenleg. Tudomásom szerint még mindig, hát nem tudom, hogy hívják ezt, ilyen előzetes, vagy nem tudom, tehát a rendőrök vigyáznak rá, maradjunk annyiban. Aki nem ismerné Andrew Tate-et, azok gyorsan megpróbálom hát elfogulatlanul összefoglalni, hogy körülbelül miről van szó. Hát az ember arról lett, hát egyrészt híres, hát ő régóta próbált már híres lenni, ő volt egyébként a, nem is tudom, azt hiszem a Brit Big Brotherben is, amit én csak így később tudtam meg, de ő ilyen kickboxoló volt, relatíve sikeres, én úgy tudom, mert nekem nem néztem utána. A lényeg az, hogy őnek ilyen nagyon, hogy is mondják ezt magyarul, ilyen klasszikus világnézete van a nők kapcsán, tudjátok,
konzervatív.
Ez a konzervatív, igen, ez a radikálisan konzervatív hozzáállása van, ez a nő a konyhába, meg csönd, és a férfi vigyáz rá, hogy minden rendben legyen. Nyilván az egyik oldalon a férfinek is kiosztotta ő mindig a feladatokat, hogy meg kell védenie az utcán, amikor megtámadnak titeket. Állandóan, egyébként nekem ez volt állandóan, amikor felvázolta az élet gondolatait, akkor mindig ez volt az, hogy amikor megtámadnak az utcán. Nem tudom, hogy hol lakik ez az ember, hogy állandóan megtett. Tudjátok, az a kép alakult ki benne, mint a robotzsarú filmekben Detroitról, hogy kimész az utcára, és mindenkit megerőszakolnak, mindenkit lelőnek, mindenki drogárus. Szóval Andrew Tate-nek egy ilyen nagyon radikális beállítás van ezekhez a témákhoz, és az egyik oldalon nagyon népszerű. Tehát ez a furcsa benne. Vannak egyébként az embernek olyan gondolatai, tehát nincs olyan ember szerintem ezen a földön, akinek csak rossz gondolatai vannak. Andrew Tate-nek is vannak jó gondolatai, de nagyon megosztó, és nagyon radikális szerintem. Ti hogy találkoztatok Andrew Tate-tel?
Én csak így, tehát mert én azt sem tudtam, hogy ki ez az Andrew Tate.
Én a két sztorival találkoztam, ami most történt.
Is. Tehát így fogalma sem volt, hogy ki ez az ember, csak
boldogan éltél.
Én tök jó, hát figyelj, én az ilyen izéket nem követtem, ezeket a Little Sister-eket, meg Big Brother-öket, meg mit tudom én, mik vannak, és csak hát láttam a sztorit, még abban a narrációban, vagy abban az interpretációban, ahogy legelőször feltállalták, hogy beszólt a Grétának, igen, köszönöm, a Greta Thunbergnek, hogy mennyi autója van. Először nem is értettem, mert csak így vagy párszor elgörgettem magam előtt a social médián, hogy ez mi, mert nem érdekel. Tehát egy fickó állott valami aranyszínű marhadrágának látszó autó mellett a benzinkúton, és akkor ott beszól a Grétának, hát jó, van ilyen. De aztán valahogy mégiscsak beleolvastam, és akkor jött a szemem kifele, mint a csigának, hogy hát ez megint micsoda.
A szemem jött kifele, mint a csigának. Várjál, most engedték vissza ezért Twitterre, tehát őt visszaengedték a Twitterre, és beszólt hát Grétának. Tehát ez a dolog van, még eposzibb, hogy eddig bannolva volt a Twitteren, csak ugyebár most kerülnek le a láncok.
Igen. Hogy
újra pont ez lehet az, szabadon hogy beszélni.
Úrá, annyira el voltam nyomva Twitteren. Na, szóval, tehát, hogy így pont ez ugrott be nekem, hogy ez a pillangó hatás, tudod, hogy egy pillangó úgy megrezgeti a szárnyát valahol itt az Alföldön mondjuk, és akkor közben meg Michiganben egy tornádó kerekedik belőle. Hát, mert az egész nem történt volna meg akkor, hogyha Elon Musk nem veszi meg a Twittert, akarata ellenére, nem rúgja ki a fél bandát, és engedi vissza azokat a eddig bannolt arcokat, akik között ott van ez a Tét is, aki egyből azzal kezdte, hogy beszólt ennek a csajnak, aki jó alaposan leégette, és aztán mi lett utána, mi volt? Hogy is volt?
Hát ott tartunk, hogy tehát, igen, tehát ugye a Greta Thunberg, mindenki ismeri Grétát, szerintem nem kell bemutatni, őt is lehet szeretni, vagy nem szeretni, de ragaszkodjunk a tényekhez. Tehát Greta iszonyatosan visszaégetett Andrew Tate-nek, aki szerintem kicsit túl gondolta ezt a dolgot. Tehát amikor leállsz, tehát azért Andrew Tate se fiatal már, de az ember iszonyatosan, tehát minden egyes bőrpórusságból szeretne vagány lenni. És látszik rajta, hogy ő nagyon szeretne vagány lenni. Tehát ez az iszonyatosan maszkulin, iszonyatos minden, amikor megfogja a poharat, akkor azon gondolkodik, hogy tudom ezt a poharat úgy megfogni, hogy rohadtul maszkulin legyek ezáltal, és nagyon kemény legyek. És az a baj, hogy szerintem ez érződik rajta. Tehát én szeretem a természetes dolgokat. Én úgy gondolom, hogy például John McAfee természetesen volt egy őrült, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát neki ez így magából jött. De Andrew Tate valahogy úgy érzed, hogy ő szeretné ezt láttatni, ő szeretné ezt kitenni, ő szeretné ezt közölni, ezt a dolgot. Részben ő egyébként is ilyen life coach, meg mindenfélével foglalkozik, tehát ő megpróbál embereket tanítani, és azzal is lett egyébként híres, hogy gyerekek elkezdték azokat a idézőjeles hülyeségeket visszaböfögni az iskolában, meg itt-ottam ott, amiket ő a TikTokon, ahol nem volt bannolva, ő gyakorlatilag így publikált, és ja igen, szóval beszólt Grétának, és ugye nem számolt vele, hogy Gréta egy tinédzser, aki ebben a közegben nőtt fel. Úgy gondolom, hogy ha elkezdesz az interneten egy tinédzserrel bífelni, akkor biztos vagyok benne, hogy alul maradsz, mert ő ebben a közegben született. Oké, tehát ő, ez mint a Batman, mert tudjátok a Bane-nél, hogy én a sötétben születtem, de te csak hozzászoktál a sötétséghez, tehát esélytelen volt. Tehát Greta Thunberg olyan szinten beégette Andrew Tate-et, hogy az, ami elképesztő volt, hogy gyakorlatilag a Twitteren a nem tudom, a top leglájkoltabb komment lett az, amit Greta visszaírt. Annak ellenére, tehát gondolj bele, tehát ez a Greta se egy túl szimpatikus ember, tehát ő maga az üzenet, az tök jó, hogy vigyázzunk a földre, de azért ő is néha a fullba nyomja a kretént, azért ezt látjuk. Tehát mindenki is ismeri azt a természetvédő ismerősét, akivel így legszívesebben így letagadnád mondjuk, vagy nem, vagy azt mondanád, hogy jó, oké, nyugodj el meg. Tudom, hogy fontos, de azért nem kell életed minden másodpercében ezzel foglalkozni. Tehát mit tudom én? De itt iszonyatosan durván vissza. És akkor Andrew Tate, na és akkor itt jön a történet, ami, hát, ha jól tudom, az eposzokra mondjuk azt, hogy nem biztos, hogy igaz. Tehát ez a, itt egy kicsit így kenődnek a dolgok, ugyanis az történt, hogy Andrew Tate válaszolt egy videóban Greta Thunbergnek, a videóban rettenetesen próbált megint keménykedni, próbált visszaszólni, borzasztóan ment, de bekért izét pizzás dobozokat. És a pizzás dobozokról kiderült, mit utóbb, hogy román ez egy román étterem lánc, vagy nem is tudom minek a izéje, és hát akkor még nem tudtuk, de a román rendőrség akkor őt megkeresgélte. És az elmélet az, amit a román rendőrség egyébként megcáfolt, tehát szeretném meg kijelenteni, de nagyon irreálisnak tűnik a dolog, hogy a Andrew Tate-et a pizzás dobozok buktatták le. Mert hogy oké, hogy tudták, hogy az országban van, de hogy pontosan hol lakik, az nem biztos, hogy tudták. Bár nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen rohadt nagy Bugattival, vagy nem tudom mivel közlekedő embert lehetetlen levadászni. A fene se tudja. De a lényeg az, hogy a pizzás dobozok ott voltak, és egyértelműen lehetett tudni, hova rendelték azt a dobozt. Tehát mennyibe kerül a rendőrségnek felhívni a helyet, hogy jó, figyelj, hova vittetek ki ízét pizzát az elmúlt nem tudom ízében? Melyik, hogy tudom én, ilyen palotába kellett? Ja, ott van, oké, akkor megyünk. De szóval a lényeg az, hogy az egybeesés, tehát a pizzás dobozok megjelenése és a Andrew Tate-nek a letartóztatás, az nagyon közel áll egymáshoz. Úgyhogy ezért is hoztam ezt a történetet, mert ez egy tipikus Operation Security Failure. Szengan, te hogy látod ezt a
biztos
dolgot?
Voltam benne, hogy nem a pizzás dobos segített ahhoz, hogy megtalálják, szóval az ő nevén volt valami palota 200 kocsival ott Romániában, és konkrétan onnan hozták el, ami a sajátja volt, szóval olyan nagyon komoly rendőrű felderítést talán nem kellett, szóval meg hogy is mondom, a kifejezetten bujkálni, és amit ugye nem csinált, mert officially nem volt több szökésbe, vagy ilyesmi. Igazából nem pontosan értem, hogy miért kellett ez a nagyon látványos elfogás. Lehet, hogy azért mondjuk már, igen, mégis mutogatott fegyvereket videóba, ilyesmi, meg egy ilyen agresszívabb csávónak tűnik, azt akkor jó, mégis ilyen szempontotan érthető, de hogy kicsit an overkillnek tűnt. Szóval az, hogy lokalizálni tudták, hogy hol van, azért az ma már nem egy akkora dolog, főleg egy olyan embernél, aki nem bujkált.
Na hát ezt akartam én is egyébként mondani, hogy a szesztirodalom idején a rendőrök képesek voltak arra, hogy néztek egy szomszéd lakásból egy másik lakást folyamatosan, és mentek a kamerák, és oj, ott jönnek ők, ott megy ő, tudták, hogy ki, mikor jön, megy, mit csinál. Azéből jut eszembe az Oscar című filmből, tudjátok, amikor a Stallone-nak a házát figyelték a rendőrök, és hát nyilván ezt meg lehet csinálni most is, meg ráadásul ott van még az összes elektronikai lehetőség arra, hogy megfigyeljék és keres, hogy nézzék, hogy hazaérte vagy nem, most az, hogy rendelt egy pizzát ezéből, egy hazai pizzériából, az szerintem is egy kicsit wishful thinking arra gondolni, hogy ez vezetett nyomra, de ugyanakkor meg tényleg gyönyörű szépen ívelt történetet lehet belőle kerekíteni, és akár tanmesének is beillik, hogy azért figyelj oda arra, hogy amikor mondjuk, hogy kicsit már így megy utánad a rendőrség, vagy valami, akkor azért lehetőleg
kezd forró lenni a talaj,
akkor ne posztolj már olyanokat, amik azért a lokációdat segíthetnek, még akár elméletben is, vagy ilyen wishful thinkingben, vagy vezéret gondolkodásban meghatározni. De nekem az első gondolatom az volt, hogy hát karma is a bitch, mert azért mondjuk úgy, hogy nem arról híres ő, hogy olyan nagyon sok jó karmát gyűjtött mostanában.
Nem, ő neki elég rossz, ugye a sex trafficking, ami magyarul nem tudom egészen pontosan, hogy mi, meg mindenféle ilyen dolgok miatt. Én először mi arról volt szó, hogy ő körözik, és rögtön az embernek az a gondolata ugrik be a fejébe, hogy oké, hogyha egy köröznek egy országba, akkor választasz egy másik országot, ahol tartózkod. Tehát ez egy relatív egyszerű megoldás. Jó, nyilván Interpol meg minden, de nem körözték. Tehát még csak nyomoztak utána, és most döntöttek úgy a román rendőrségnél, hogy akkor most akkor őt közelebb megszeretgetik. Az megint csak kérdéses, hogy meddig fogják szeretgetni, az megint csak kérdéses, hogy ő valóban tette azok közül a dolgok közül, amikkel vádolják, ezeket tényleg megtette, ez majd nyilván megy a maga útján. Ez a dolog. De igen, Greta Thunberg még a végén odaírta, hogy igen, ezért kell újra hasznosítani a pizzás dobozokat. Tehát így ez volt a vége az ívnek, mert hogy ezt mondta Andrew Tate a videóban, hogy hát igen, és ezeket a dobozokat se fogom itten újra hasznosítani, és akkor utolsó válasz az volt, hogy igen, ezért kéne újra hasznosítani. Amiután már elvitte a rendőrség az embert, tehát ez is egy elég jó pofa comeback volt. Igen, ez ilyen legenda lesz, hogy így történt, nem így történt, de valóban, tehát maga a történetnek az ív az elképesztő. Ugye az Operation Security-nek az első három szabálya az, hogy shut the fuck up, hogyha csinálsz valamit, akkor ne beszélj róla. Nyilván Andrew Tate-nél ez nem lehetséges, mert abból él, hogy beszél ezekről a dolgokról. Tehát, hogyha ha ő nem beszél ezekről a dolgokról, meg nem rakja ki magát az internetre, akkor neki nincs presence, tehát neki ez nem működhet ez a dolog, de hát igen, ez egy ilyen történeti volt, érdekesnek találtam a gondolatot.
Hogy mennyire ilyen ultimate sutyó move ez, hogy nem tudom, beleszáll egy ilyen tini csaj, vagy nem tudom, most hány éves a Greta, és akkor beláll, hogy
19 vagy 20.
Kocsi van, amik szétszennyezik a környezetet, és akkor átküldöm neked a listát, hogy ez tényleg az összes butaság így besűrít, hogy alapból tudod, hogy most így felkérdezel egy kislányt, meg ez az egész buta hozzáállás, ami nekem duplán fájt, tényleg, hogy a környezetvédelemhez, mint olyan szól, hogy amikor emberek így tényleg így tort ülünk afelett, hogy szétpusztítjuk a földet, és így erre így büszkék vagyunk, és örülünk neki, és akkor ezt így kiírjuk a Twitterre, szóval, Istenem, szomorú lettem nagyon ettől az egész csörtétől.
Ne várjál! Mondok még, csak hogy még szomorúbb legyen a történet. Nem tudom, hogy Szenga, te figyelted el, Ninja Terezekben nem vagy benne, úgyhogy neked ez valószínűleg teljesen új hír lesz, de azért nem véletlen, hogy ez történt, ami történt. Ugyanis Greta Thunberg része a háttérhatalomnak, és látszik, hogy csak be kell szólni a környezetvédőknek, és azonnal megy Hillary Clinton, ment a telefon, és már Romániában lekapcsolták az embert. Tehát csak egy beszólás kellett egy olyan személynek, aki része a háttérhatalomnak, aki irányítja valójában a világot.
Nem lehet jelentkezni?
És már azonnal elpakoltak.
Nem lehet jelentkezni a háttérhatalomba?
De nem tudsz jelentkezni, viszont a real world-be, a való világban tudsz jelentkezni, amúgy utána néztem, hogy ugye ez üzemeltet egy ilyen MLM-es rendszert, ilyen online kurzusokat tart csávóknak, hogy hogyan legyél igazi csávó, meg milliómos. Puha. És ez a, igen, és ez a Real World néven fut, hogy csatlakozz a Real Worldhöz, magyarán legyél gazdag, mert te most a Matrixnak a része vagy.
Ugye, ez a tétnek a
igen, cucca. Igen, ezt ő csinálja, és az a lényeg, hogy ha úgy kerülhetsz be, hogy közben másokat is be kell ajánlanod, szóval full egy ilyen MLM izé, és szórnod kell a tétnek a tartalmát a social médiába, szóval ő azért lett ennyire virális, így nagyon rövid idő alatt, mert ki van adva ennek a nem tudom hány ezer feliratkozónak, vagy aki fizet ezért a különböző videókért, hogy ez szórja. És ugye van egy kis ellentmondás abban, hogy a Matrixból, szóval azt mondja, hogy gyere, tör ki a Matrixból a real world-be, legyél gazdag, de ugye kicsit furcsa, mert igazából ugyanúgy a Matrixon belül leszel gazdag. Szóval, hogyha kitörnél a Matrixból, akkor ugye nem nyomnád tovább ugyanabba az országba Bugattiddal, hanem ugye valami elvileg valami kopott hajónak a fedélzetén ébrednél. Szóval ez kicsit úgy, hogy megbicsatlik, csak hogy amikor vitték el a rendőrök, ott mondta, hogy a Matrix elküldte az agentjeit, meg a pali abban van, hogy őt meg akarják ölni igen. effektíve, szóval itt ki fogják végezni a börtönbe, meg nem tudom. Úgyhogy egy ilyen, szóval ezért jó rezonál ezekkel az összeesküvés elmélet hívőkkel, hogy itt...
Az csodálatosan rezonál.
Itt mi most a Matrixba élünk, és hogy jöttek az agentek, hogy egy ilyen igazi truth speaker-t ugye elhallgattassanak.
Akkor
pontosan, úgyhogy...
Ezeknek, egy szabad ne feled, ezeknek az embereknek, akik így ebbe az MLM-be beleléptek, akkor nekik a lét a tét.
Pontosan. Igen, elképesztő történet. Kíváncsian várom egyébként, hogy mi lesz ebből a dologból. Mondom, a legenda, az eposz szerintem az már megvan, tehát ez már mindenki, hiába bármit mond a román rendőrség, hogy nem a pizzás doboz, ez mindenkinek így a fejében megmaradt, hogy igen, a csávó, aki a pizzás dobozzal bukott le. Engem nem zavar egyébként, hogyha így marad, hogyha ez egy kicsit az operation security-t, illetve a privacy-t előre gördíti, hogy ne rakják ki mindent az internetre, akkor szerintem már valahol nyertünk valamicskét. És hát ez egy epic story, azt kell, hogy mondjam. És én nem kedveltem Grétát, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon vagányul visszaszólt, illetve helyre tette Andrew Tate-et, tehát le a kalappal.
Meg nem tudom, azt picit most láttátok-e, hogy megcsinálták, nem tudom, Gréta csinálta vagy valaki, de egy állítólag megcsinálták a Tate-nek a kickboxing rekord, vagy a kickboxing eredményeinek a Wikipedia oldalát, úgy, hogy a legutolsó bejegyzés legfelül, de az 2022-12-27-nél egy loss, egy vesztés. Az event az Twitter területén folyt, Twitter Streets a location, technical KO a metódus, egy menetben, egy másodperc alatt, és a Greta Thunberg az opponent. Mindjárt átküldöm a linket.
Na, ilyenkor egyébként szeretem az internetet. Ilyenkor vicces dolgokat csinálnak. Ilyenkor az internet az egy vicces hely. Epic. Na jó van. Akkor Andrew Tate-et hagyjuk nyugodni. Valószínűleg többet sem fogunk róla beszélni, mert nem hiszem, hogy többé security vonzatú dolog lesz vele kapcsolatban. De térjünk vissza a való világba, a Matrixból. Ugyanis történt egy másik nagyon érdekes dolog is így a karácsony kapcsán, és én azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy két dolog is történt, ami így elment mellettem, de becsuktam a szememet, és toltam tovább a beiglit, hogy én ma azért jöttem, hogy ezt meghallgassam tőletek. Szerintem, ha jól tudom, ez a te híred volt, vagy nincs, ti is foglalkoztatok ezzel. Mondjátok már el nekem, én mint mezei hétköznapi LastPass felhasználó, nekem most mit kell tennem? Nehogy a LastPass-nál történt, tehát egyrészt mi történt, és illetve mit kell tennem?
LastPass kis karácsonyi ajándékként a fal alá berakott egy újabb breach notification update-et. Már nem is tudom hivatalosan mikor volt ez a breach, valahogy szeptemberben, és úgy azt hiszem onnan folyamatosan jönnek az update-ek, hogy amit kiderik...
Bája. Ez most 2022-ben a harmadik volt, igen. Szám szerint.
De ez, ami jó, most, de ugyanaz, ami most jött ki, igen, ez ugyanaz, mondom, ez egy update, ahogy egyre többet tudnak meg úgymond, hogy mi történt, és hát nagyon röviden arról van szó, hogy hozzáfértek a jelszó széfek, ezekhez a vaultokhoz, ami ugyebár enkriptálva van, de sikerült őket ellopni, nem gondolom, hogy az összeset, de egy jó adagot. És ugye onnantól kezdve, hogy offline tudnak dolgozni rajta, ugye annyival is egyszerűbb a feltörni vágyóknak a dolga, hogy itt ugye kétfaktoros azonosítást nem játszik, mert ugye offline próbálják ezt feltörni. Szóval minden azon múlik, hogy erős a master passwordod, vagy nem erős a master passwordod, mert ha erős a master passwordod, akkor annyira nem kell félned, mert azért, hogyha nem kvantum számítógépeket dobnak be, akkor azért eléggé nehéz egy végig brute force-olni egy jól kitalált, megkonstruált jelszót, és azt hiszem már egy vagy két éve defaultba is minimum 12 karakterre kéri a LastPass a master passwordot, szóval ez elvileg nem jelenthet túl nagy problémát. Ami engem kicsit felidegesített, az az, hogy most kiderült, hogy nem csak enkriptált, azaz titkosított, hanem nem titkosított adatok tömkelege is kikerült. Többek között a számlázásból eredő adatok, ilyen a cégnév, az end user név, a számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az IP cím, ahonnan a LastPass használta a user, illetve a website URL-ek, ahol használtad a LastPass-t. Szóval egy elég sok információ, amiből azért össze lehet legózni már dolgokat. Szóval ha belegondolsz abba, hogy azt minimum tudják a jelszó széfethez párosítani, hogy mely oldalakon használtad, ott minimum akkor azért tudják, hogy valószínűleg ugyanazzal az e-mail címmel használtad az ottani accountodat, amivel a LastPass accountodat is. Még az is lehet, hogy az end user name is stimmelhet. Szóval elég sok minden megvan, hogy legalább azokon az oldalakon tudjanak trükközni, hogyha adott esetben még a te széfethez nem is férnek hozzá így közelebb, de elég sok mindent össze tudnak legúzni rólad, és egy ilyen targetelt támadásra fel tudják használni ezeket az adatokat. De volt egy ilyen részletes blog bejegyzés, amit linkelni is fogunk, és igazából az ottani ilyen research is arra jutott, hogy valószínűleg itt annak kell izzadnia, akinek nem jó a master passwordje.
Meg aki szereti, hogyha a privát adatai biztonságban vannak, mint az e-mail címe, meg a telefonszáma, meg ilyen dolgok.
Valószínűleg itt azért az olyan helyen dolgozók, vagy a híresebb celebek, vagy nem tudom, milyen emberek lesznek inkább megdolgozva ezekkel az adatokkal, nem feltétlen a gipszekapok. Attól függetlenül ez egy nagyon ciki történet, úgyhogy én is úgy döntöttem, hogy elhagyom a LastPass hajót. Most, hogy december, nem tudom, 10-én újítottam meg az éves előfizetésemet.
Ups.
Ami amúgy zseniális, mert mindig eljátszottam, hogy én nem engedélyezem az automatikus megújítást, viszont amikor eljön a megújításnak az ideje, akkor egyszerűen nem tudom sehogy se sima fizetéssel rendezni, mindig az volt a vége, hogy be kellett állítanom az autórinyúvolt, és akkor tudtam tulajdonképpen kifizetni ezt a rinyúvolt. Elképesztő szar a user experience ennél a fizetési modulnál, ami meglepő, mert hogyha valamire szoktak figyelni a cégek, az, hogy ha akarsz fizetni, akkor fizetés. Gyorsan tudjál fizetni, de ez nálam soha nem ment így könnyen. És az a lényeg, hogy most megint elmentem, hogy canceláltam az autórinyú volt, és akkor rám írtak egy ilyen automata üzenetbe, hogy adjak már egy feedbacket, hogy mégis mi a gondom a LastPass-szal, hogy az autórinyú volt, mondtam, és akkor kicsit...
De nem értjük, hogy mit tettem.
Visszautalva a logbookra kicsit karánkedtem én is, hogy hát mondjuk a SAR security az nem egy túl vonzó attribútum egy alapvetően security-t kínáló terméknél, úgyhogy elsősorban ez az oka. És ezt meg annyival fűzném tovább, hogy szerintem már ilyen hagyományként hivatkozunk ninjával mindig arra, hogy tavasszal van egy ilyen nagy account cleanup, vagy így évelején, hogy átnézzük a jelszószéfet, és hogy megnézzük, hogy hol vagyunk beregisztrálva, szükség van-e még arra, vagy nem. És igazából rájöttem, hogy ez egy kiváló lehetőség, hogy át fogom majd migrálni a jelszavakat egy másik szolgáltatóhoz, és akkor ott egyesével átnézem, ami nem kell tőlem, amire meg szükségem van, ott megnyomok egy jelszó update-et, és akkor talán ezzel. Hogyha valaki szét brute force-olja mégis az offline safe-event, akkor se tudjon sikert aratni.
Ja, én is megnéztem, nekem jövő szeptemberben lesz a következő fizetési időpontom. Hát ez majdnem egy év, fenne egye meg. De mondjuk addig lehet, hogy én is el tudok migrálni róla. Jó, mondjuk ezt lehet gyorsan is csinálni. Ninja, te hogy állsz a dologhoz?
Én gondolkodtam ezzel nagyon sokat, de igazából meg nem lepett. És hogy miért nem lepett meg, ez azért van, mert talán már beszéltünk is róla adásban, lehet, hogy említettem régebben, hogy azért az tudott volt, hogy vannak titkosítatlan metaadatok a széfek mellett. Tehát ugye az összes jelszó, meg a private, meg az összes, azok a dolgok, amik...
Tehát mindent nem lehet titkosítva tárolni, hát amit igen, csak én láthatok. Tehát nekik is kell valami.
Sajnos, de az összes összes szenzitív dolog azért, mert azok a számunkra legszenzitívebb dolgok, tehát ugye a jelszavak például, meg a secure note-ok, meg ilyenek, ezek ugye titkosítva vannak, és hogyha erős a master password, ahogy el is mondtátok, akkor nem lesz gond, mert ugye abból van deriválva a kulcs, és egyszerűen nem nagyon, nagyon sokáig tartana feltörni tovább, mint amennyi ideig értelmes lenne ezzel foglalkozni, és metaadatokról viszont, meg mindenről, amit ugye felhőben tartunk, azt vállaljuk a kockázatot, hogy azok kikerülnek. Vagy kikerültek már, és nem tudunk róla, vagy ki fognak kerülni, vagy pedig kikerül, és tudunk róla. Ez a három állapot van. Tehát olyan nincs, hogy nem, sose kerül ki. Tehát biztos vagyok benne, hogy...
Schrödinger Claudia.
Igen, tehát ez biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb a proton méretől is fog kimenni majd olyan metaadat, ami nem... publikus, vagy ami nem titkosított, mert ez ilyen ezeknek a természete, tehát ezt kezelhetjük így, és akkor én ezért ezt a kockázatot én így vállaltam, és ezért is vagyok nyugodt, hogy erős a mesterjelszavam, tehát azzal nem lesz gond, úgyhogy a tartalmát a széfnek nem féltem, illetve a másik az, hogy most, hát ha én most átmigrálok-e máshova, attól még az a széf az már nem kerül le onnan. Tehát az már ott van a támadóknál. Tehát innentől kezdve igazából, most ha én átviszek mindent a konkurenciához, mit érek el? Mit érek el vele? Ott is megtörténhet hát ugyanez.
Azért,
miért megtörténhet?
Ha ezt mondod, persze, megtörtént ugyanez, nem csak arra mondom, hogy kim van a széf, hogy azért mondtam, hogy vagy tőlem az accountot, vagy update-elem a jelszót. Igen, szóval, hogyha még hozzá is férnek egyszer ahhoz a széfhez, ami már kim van, azok már nem lesznek valid credentialok, legalábbis a jelszó nem.
Ja.
Na nem, tehát mindenben meg kell változtatod a jelszót, tehát az igen. Összes beregisztrált dologon meg kell változtatod a jelszót, mert hogyha csak a LastPass-on változtatsz jelszót, akkor ott a mesterjelszó megváltozik, újra enkriptálva lesznek az adataid, de ettől függetlenül, hogyha a támadók ki tudják nyitni a széfet, akkor mit tudom én, a freemailes e-mail cím, amivel oda el van mentve felhasználni a jelszó, akkor azt ők látni fogják.
Jó, de hogyha most átmész freemailre, átmész egy másik password széfre, attól még ez nem fog onnan...
Attól
még ugyanott van, és ugyanúgy, és nem is a jelszavakkal mondom a gond, hanem a metaadat. A metaadat az kiment, kész. Tehát hiába mész át most egy másik szolgáltatóhoz, tudni fogják, hogy a te e-mail címed az ennél és ennél és ennél az URL-nél úgy, volt regisztrálva, mert a LastPass metaadatodban ott van. Ezt annak idején nagyon jól elmondta, megint csak Bazerre hivatkozok, mert tanítómesteremre, hogy ezek ez az érték. Tehát ezekben az adatokban a legnagyobb érték az, hogy segítenek korrelálni azt, hogy egy ember, vagy mondjuk egy entitás az ott e-mail címmel milyen szolgáltatásokat vesz igénybe, és azt milyen, vagy hogy mondjuk egy adott felhasználónak milyen e-mail címei vannak például, mert előfordulhat, hogy más e-mail címeket használ. De hogyha a bridge datában ugyanarról az IP címről, vagy ugyanannak a real usernek a vaultjának a különböző metaadatai például különböző dolgokra utalnak, különböző e-mail címekre utalnak, akkor lehet, hogy az probléma. Mondjuk jó esetben a user név, ami az e-mail, a regisztrációs e-mail cím a különböző szolgáltatásoknál, amiknél ott be vagyok regisztrálva, tehát a különböző accountok, az is titkosított, tehát tegyük fel, hogy ezt nem tudják használni, de azt tudni fogják, hogy az xy.kukac.valami.hu cím, az fönn van Twitteren, fönt van izén, Twilion, fönt van LinkedInen, és akkor meg tudják nézni, hogy melyik az, tudod? És ebből össze tudják korrelálni szépen ezeket a dolgokat, és nem is az érdekes, hogy most én ezt itt, ezek a dolgok rólam kiderülnek, vagy rólad, vagy valami, hanem inkább az érdekes, hogyha például olyan vagy, ahogy te is mondtad, Béla, hogy így veszélyben vagy, menekülsz, bujkálsz, nem akarsz nagy népszerűséget magad körül, vagy tényleg esetleg fenyegetnek, akkor azért az kellemetlen tud lenni. De az a helyzet, hogy csak azzal, hogy én most, basszus, de mérges vagyok, én most akkor átmegyek a másikhoz, azzal ezt már nem tudom visszacsinálni. Tehát ez kín van. Tehát innentől kezdve ez ugyanolyan, mint annak idején a LinkedIn is, LinkedIn-nek a dumpja, meg majd lesz itt szó, ha lesz, a Twitternek a most kiszivárgott szkrépjéről, hogy ezek így kim vannak, és nem megyünk át a Twitterről máshova, mert már ezzel nem tudjuk visszacsinálni sajnos. És nem rajtunk múlik.
Ilyenkor ez egy jó ok arra, hogy felháborodjunk, de úgy egyébként visszacsinálni nem tud. Tehát ilyenkor, tudod, ez a klasszikus, ez a szomorú vagyok, meg bocsánatot kérek, de már megtörtént a probléma.
Ja, úgyhogy én valószínűleg nem megyek át máshova.
Én amúgy már csak azért is átmegyek, mert most azt gondolom, hogy kell egy jelzés a cég felé is. Ez most a harmadik breach-ük van, érted ebbe az évben, akkor az nekem egy jelzés, hogy akkor lehet, hogy le kéne lépni. Szóval akkor azt mondom, hogy nem ezért fizetek, tudod?
Jó, ez világos, de szerintem ugyanaz a breach, csak terülnek ki dolgok róla.
Jó, lehet, amúgy igen, lehet, hogy ez a, végülis az én is mondom az elején, hogy a mostani, az biztos, hogy a szeptemberének, nem tudom, hogy volt valami tavasszal talán, az nem tudom, hogy ez az valószínűleg nem ugyanez, de tudom, hogy évekre ezelőtt is volt már Last Pass Breach, szóval nem ez volt az első, úgyhogy ilyen szempontból, és amit te is mondtál még a logbookba, hogy nem mész vissza ugye abba a boltba vásárolni, én is úgy vélek, hogy ezek után akkor nem biztos, hogy ezt a szolgáltatást kell használnom.
Jó, ez érthető egyébként, igen. Inkább tudod, ami érdekes itt nekem az az, hogy itt az árak elkezdtek, vagyis hát volt, hogy bevezették azt, hogy fizetni kell érte akkor is, hogyha nem vagy professional customer, mert régebben a lehetett a free verzióval tökéletesen dolgozni a gépek közé, és akkor, amikor behozták ezt a dolgot, akkor kezdett el igazából monetizálódni úgy igazán, és akkor az ember azt reméli ettől, hogy lesz valami hozzáadott érték pluszba, vagy valami, mondjuk, hogy nem tudom, jobb lesz a security, vagy jó lesz a security, vagy tényleg ilyesmi, és hát ugyanezt tudja amúgy a konkurencia, most nem akarom megnevezni, de a fizet, tehát a nem fizetős változattal is, az ingyenes változattal is. Úgyhogy ebből a szempontból jogos az átmenés, vagy a migráció, és én is gondolkodtam rajta, hogy átmigrálok. Mondom, nekem is rezgett már a léc párszor, mert a pénztárcámon is érzem azért, hogy nem mindegy, hogy most kifizetem ezt a valaglóvét anélkül, hogy egyszerűen kapnék valami extrát érte, mikor ugyanezt megkapom ingyen is máshol. Ez például egy valid érv számomra, csak általában az van, hogy lekéssem a váltást, és akkor megint ki van egy évre fizetve, akkor issekő, akkor marad.
Így működnek ezek az egyéves előfizetések, elég gustalan, sajnos. Képzeljétek el, ezt nem meséltem el. Legalábbis szerintem nem meséltem. Állítsatok meg, hogyha már hallottátok ezt a sztorit. Van egy családhoz közel álló személy, aki beregisztrált a MyHeritage-hez. Ezt ismeritek, tudod, ez a beküldöd a DNS mintádat, és akkor megmondják, hogy hány százalékban vagy fekete. És a MyHeritage-nek volt egy ilyen trükkje, mint ami mindenhol van, hogy 30 napig ingyenesen használod, és 30 nap lejárta után automatikusan bekattana az egyéves előfizetés. Klik, és le is vonják a dolgot. Felhívott engem az ismerős, hogy akkor legyek kedves, mert segítsek neki ebben a dologban. Nem azért, mert security, hanem azért, mert családtag vagyok, meg én beszélek angolul, mert hogy valahol Angliában vagy tudja tökön, hogy hol van a MyHeritage-nek a supportja, és hogy kéne neki írni, hogy adják már vissza a zsetont, meg nem tudom még, hogy mit tud most csinálni. És akkor tudod, így beléptem neki, lekapcsoltam neki az autorenew-val, stb. És elkezdtem fölhívni a MyHeritage-et, hát elég nehezen jutottam be, ezt kell, hogy mondjam, de végül, amikor bejutottam az illetőhöz, akkor ő köszönt nekem, hello, szia, mondom, Hungary, fú, hát az ő nagymamája is Hungary volt, úgyhogy fú, ő nagyon szereti Hungary-t, mondom, hú, tök jó, nagyon király, én is. Akkor már éreztem a kapcsolatot kettőnk között, és akkor mondta nekem, hogy oké, megérti a problémát, oké, ki akarjuk kapcsolni, oké, ki van kapcsolva, és hogy használhatjuk most egy évig ezt a szolgáltatást. Mondom, igen, de most ez a lényeg, hogy nem akarjuk használni ezt a szolgáltatást egy évig, hanem szeretnénk így cancelni a dolgot, és így szeretnénk így a the money back, tudod, hogy így ne nálatok legyen a money, hanem nálunk legyen újra a money. És a szolgáltatást meg tartsátok meg magatoknak, mert azt nem kértük. És akkor jó, pillanat, várjak egy picit, és akkor ebben a pillanatban még nem esett le egészen pontosan, hogy mi történik, de mindjárt le fog nektek is esni a dolog. Mondta, hogy megkérdezi a fejjel valóját, hogy mit tud ebben a dologban tenni, és akkor tudod, jön a zene, és akkor körülbelül nem mondod, 15 másodperc, Mr. Béla, beszéltem a fejevalommal, és megérti az ön problémáját, és ez egy tényleg borzasztó dolog. Azt tudjuk adni, hogy adunk egy 25%-os kedvezményt, visszautalunk ebből 25%-et, és tovább használhatják egy évig a szolgáltatást. Ez egy visszanemtérő dolog, ezt csak önnek most meg tudtam szerezni ezt a dolgot, és akkor tudod, akkor úgy voltam vele, hogy dude, ez egy scam. Én itt éppen engem meg akarnak scammelni a myheritage.com-on, ami nem egy scam, ugye egyébként. Nem akarjuk a szolgáltatást, tehát nincs szükségük a szolgáltatásra. Jó, Mr. Béla, megértem a problémát, oké, pillanat, beszélek még egyszer a főnökömmel, és akkor megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Jön a zene, megint így 10 másodperc múlva. Mr. Béla, sikerült elérnem a fő menedzsment kutykurutyot, és mivel hogy én már régóta itt vagyok a cégnél, ezért sikerült önnek elérnem csak is kizárólag most a mai meg ennek a tragikus eset kapcsán egy 50%-os kedvezményt, tehát visszautaljuk az 50%-át a pénznek, és ön tovább, szerencsésen tovább használhatja az accountját, ahogy szeretné. Csak úgy mondtam neki, hogy dude, tehát ismerem a rendszert, tudom, hogy visszakaphatom, visszaigényelhetem a pénzemet jogosan, mondom, kérem, tehát nem szeretném használni, tudod, még egyszer végig, hogy nem szeretném használni, 100%, jó, oké, értem, oké, visszautaljuk, köszönöm a hívást, cső. Tehát így ez volt. Kétszer végig kellett mennem ezen a dolgon, hogy először kaptam a 25%-os kedvezményt, utána kaptam az 50%-os kedvezményt, és úgy voltam vele, hogy basszus, a nagymamája magyar volt, tehát éreztem a kapcsolatot így egymás között, ő mindent megtesz, értem, de megmondom őszintén, annyira váratlanul ért, hogy egy ilyen relatíve legit szolgáltatásnál egy ennyire szkemmes dumával találkozzak. Tehát egy ennyire pofátlanul, amit így egyébként nem tudom, az ilyen indiai scam, azért most elnézést a rasszizmusért, meg ilyeneket, ugye már onnan szokták indítani, scam centrumban, amiket ezeket hallja az ember. Úgyhogy ha van ismerősötök, akik a MyHeritage-nél esetleg véletlenül beregisztráltak, mert hogy egyébként tök fun, így tudod a családfát kötögetni, meg ilyen hülyeségek, és behúzzák őket, és lehúzzák az egyéves előfizetést, ami egyébként valami horribilis volt, azt hiszem, valami 75 000 volt, vagy mennyi, tehát nem is 10 000, nagyon sok volt. Nagyon-nagyon-nagyon sok volt. Jó, lehet, hogy nem, lehet, hogy csak 50 volt, de az is rohadt sok, egy olyan dologra, ami semmi. De meglepő, mert úgy volt, tudom, hogy 10 000 forint, jó, oké, mit tudom én, oké, legyen. És egyébként nem egy indiai call center volt, tehát ez egy csávó frankon, British English, nem tudom, mi az Isten nyila volt. Úgyhogy nagyon durva volt ez az élmény, hogy gyakorlatilag tényleg egy ilyen scam érzett dologgal találkoztam egy ilyen idézőesen legit környezetben. Na, ez volt az én sztorim, ez már régebben történt.
Ez azán kapcsolódik egyébként, hogy most nemrég olvastam valami cikket, vagy ilyen említést arról, hogy valaki beküldött az ilyen 23 and I, vagy 23 és én nevű amerikai, szintén ilyen genetikai térképező cégnek nyálmintát. Ez úgy működik, hogy beregisztrálsz, és akkor fizetsz díjat, és akkor küldenek neked egy mintavételező készletet, megcsinálod magadnak a kis mintavételt, ugye nyáradat belerakod, és visszaküldöd, és akkor abból neked megmutatják, hogy hány százalékban vagy európai, meg kaukázusi, meg ázsiai, meg mit tudom, milyen, és ezért küldte el, a kaméleonjának a nyálát küldte el.
Ne!
De is képzeld, kijött, hogy mit tudom én, hány százalékban afrikai fekete, meg mit tudom én, tehát konkrétan így emberként visszaadták neki az értékeket, ami ugye arra utal valószínűleg, hogy akkor ez igen, tehát simán lehet az, hogy ez is egy lehúzás, és egy átverés az egész. Majd előkeresem, akkor ha már így tényleg így érintőlegesen kapcsolódó cikkek is szóba kerülnek, akkor elővadászom ezt a témát is mindjárt.
Ez egyébként ez privacy szempontból ez egy önmagában egy ilyen nightmare téma, ez az egész MyHeritage, meg ilyen dolgok, de ezt kisinyitom ezt a bödönt. Nincs, viszont, hogy te előkeresed már ezt a dolgot, az tök jó lesz, mert berakjuk a show notes-ba. Na, viszont ha már scammekről beszélünk, akkor evezzünk tovább. Szerintem neked van egy scam story, én úgy
igen,
láttam. Ilyen karácsonyi scam story.
A fa alá. Igen, a LinkedIn-en jött, vagy LinkedIn-en terjed egy ilyen story, lehet, hogy ez is scam, aki írta. Nem, csak nem. Elvileg egy valós személy, bár ő is azt hitte. Szóval ő arról ír, hogy jelentkezett kontraktorként a Coinbase-hez, ugye a kripto tőzsdére, kriptovalfa.
Nincsenek szkemek.
És a lényeg, hogy mondta, hogy ideje már nem volt így melója, és hogy tökörült, ugye, hogy jött, és mondta, hogy kapott egy recruitert, aki a Coinbase recruiterének adta ki magát egy üzenetet, a Bamboo HR oldalán keresztül, ami elvég egy legit oldal, de valószínűleg már ez is egy ilyen spoof volt, vagy hát ilyen kamu doménről érkező megkeresés volt, ami a Bamboo HR-nek adta ki magát, és mondta, hogy tök simán lement az online interjú, másnap kapott egy job offer, tök jó remote position, kontraktorként, jó volt a fizetés és mindegy, de mondta, hogy azért még kér pár napot, hogy átgondolja, mert az kicsit ilyen furcsa volt, ez egy 24 órán belül ő megkapta az ajánlatot, mondta, hogy lecsekkolta a recruiternek a backgroundját, és hogy mondta, hogy lehet, hogy 8000 connection-je van LinkedIn-en, 9 recommendation, meg hogy előtte, igen, előtte a Workday-nél, az Airbnb-nél, meg mit tudom, a Meta-nál dolgozott, és mondta, hogy még egy Binance-nél dolgozó barátjára is ráírt, hogy ez most így mennyire valid, hogy ő 24 órán belül kap egy offert, és ő is azt mondta, hogy hát a kriptovilágban most így nagyon pörögnek a dolgok, úgyhogy végülis ez tök oké. És mondta, hogy jó, oké, akkor elfogadta az állást azt mondja, hogy ugye ez az egész onboarding is virtuálisan ment, de hogy ott találkozott egy másik HR-essel, aki mondta neki, hogy egy 10 napos ilyen fizetett tréning vár rá, volt videó, tutoriál, minden, amit el tudsz képzelni, hogy itt egy normál onboarding, mikor egy új céghez ugye belépsz, akkor kicsit ugye próbálnak bevonni a cégkultúrába, meg ilyesmi. És mondta, hogy a második napon lett egy kicsit furcsa, mert azt mondja, hogy fel kellett rakni egy Paxful nevű programot, aminek az volt a lényeg, hogy a Coinbase-nek a versenytársait nem tudom, elemezze, nem tudom milyen szempontból, és többek között az is a feladata lett, hogy vásároljon 200 USA dollárért bitcoint. És hogy ezt a bitcoint...
Micsoda munkaik feladatok!
Ezt a bitcoint, ezt utalja el a Coinbase training accountra. Ezt most nekem nem világos, hogy miért neki kell fizetni ezt a tréninget, lehet, hogy nem tudom, az ott a szerződésben, hogy ezt majd, ha vagy visszautalják, igen, gondolom, hogyha lejárt, nem tudom, próbaidő, hogy ilyenek. És mondta, hogy már ez is furcsa volt neki, úgyhogy ráírt megint a recruiterre. És aki megnyugtatta, hogy figyelj, ez tök oké, ez így megy, és amúgy meg, itt van ez az oldal, ahonnan meg kell rendelned a felszerelésedet, vagy MacBook Pro, headphone, minden, ami kell ugye a remote melóhoz, 3200 dolcsi, és valamiért hát úgy tűnik, hogy ezt is neki kellett volna fizetnie, mert ezt leadta a rendelit egy szintén ilyen kamu, de nagyon jól megszerkesztett oldalon, és hogy megkapta az invoice-ot, nem tudom, 2 nap múlva, ez 3200 dolcsit be kéne fizetni, és azt mondta, hogy ez már nagyon-nagyon gyanús lett neki.
És ez már tényleg gyanús volt.
Igen, és igazából azt mondta, hogy hát a levélben volt néhány nyelvtani hiba, illetve már a company e-mail meg a website sem stimmelt, ami ebbe az e-mailbe szerepel, szóval úgy látszik, hogy itt már kicsit ellazultak a szkemmerek, de hogy ott vált igazából számára is világossá, hogy egy szkem áldozata lett, és igazából az az érdekesebb a sztoriban, vagy az az ilyen red flag, hogy amikor nagyon sokáig nem jutsz a piacon melóhoz, akkor ugye jellemzően nagyon megörülsz, hogyha valaki keres téged, és hogy amit említettünk nálad is Béren a Scam Centernél, hogy nagyon professzionalizálódnak már ezek a scammerek. Itt már onboarding anyag van, videótutoriál, külön recruiter, mindenki, találkozol a kamu kollégáiddal, érted, cseteltek egy napot, nem tudom, de azért a második, harmadik minden. Nap már azért próbálnak leszedni rólad egy kis pénzt, mert ugye ők is érzik, hogy örökké nem tart ki ez az álca. Úgyhogy lényeg a lényeg, hogy legyen mindenki észnél, hogyha főleg, hogyha remote melókra jelentkezik, mert már itt sem lehetünk teljesen biztonságban.
Mindig azon gondolkodok, hogy tudjátok, van a klasszikus scammeknél, akár még a régi leveles dolgoknál, és tudod, amikor ír kamanda kapitány, hogy két tonna gyémántot ki kéne csempészni Afrikából, hogy ezek azért ilyen szarok ezek a sztorik, hogy ez ilyen shit test, hogy megnézik, hogy aki erre ráfut, erre a dologra, ő bármit be fog nyalni. Igen. Tehát ő neki jogos. Bármit el lehet adni, ő tuti, hogy benne lesz a buliban. Tehát aki erre a dologra, tudod, ez a Luke Skywalker vagyok, és a felkelésnek kéne a tervrajzokat eljutatni. Tehát aki ezt így elhiszi, hogy ezért ő kap majd jutalmat, pénzbeli jutalmat, akkor ő valószínűleg ő bármit el fog hinni. És hát lássuk be, hogy azért vannak ezek az emberek, tehát nagyon nagy ez a bolygó, mindig elfelejtjük, hogy oké, nekünk van a saját környezetünk, ahol csak okos emberek vannak, de hogy ez a bolygó hatalmas, és nagyon sok embernek van hozzáférése az internethez, egyre több embernek, és hát vannak közöttük fiatalok, öregek, aki még nem tapasztalt ilyen dolgot, vagy aki már nem igazán érti, hogy mi történik vele, és hogy mindig lehet ilyeneket. Aztán lehet, hogy egyszerűen csak tényleg ennyire igénytelenek ezek a történetek, de nagyon örülök idézőjelesen, hogy azért vannak, akik energiát és odafigyeléssel, tehát ilyen beleteszik a melót, igen. Ilyenkor az ember azért úgy van vele, hogy le a kalappal, tehát ők azért megpróbálták. Amikor valaki valami fisfos dologgal, nem tudom mennyi, 100 000 milliót lehúz, az egy olyan érzésed van, hogy jó, ezt annyira nem érdemelted meg. De amikor legalább oda teszik magukat, ez egy tök jó dolog. Na, hát akkor erre is figyeljetek, hogy de egyébként az LinkedIn-en ezek a recruiting, meg nem tudom mi, ezek most már annyira régóta mennek, most a héten is engem üzgül-büzgül megjelölt engem, hogy ezzel jelöljen vissza, soha az életben nem jelölök vissza senkit LinkedIn-en, pedig lehet, hogy már annyi haverom lenne, mint az állat. itt egyedül vagyok ezen a platformon, illetve hogy tehát így szándékosan magányba taszajtom magamat. Na, viszont Ninja, mesélj nekem légy szíves az EV industrióról, amit én nem tudom, hogy micsoda, mi az?
Electric vehicle, ez az elektromos a járművek, illetve...
Ah, de hülye vagyok,
nem is csak az elektromos járművek, de leginkább azok az ilyen okos járművek, és... A sztori, amiben belefutottam napokban, ez arról szól, hogy néhány webhacker 2022 őszén ellátogattak Chicagóból Illinois Washington Chicago. Területére, Washington DC területére, valami cyber security konferenciára, és hát ahogy ott mászkáltak, ott meglátogatták a University of Marylandet és ezt az egyetemet, és egy egész szekciónyi elektromos roller találtak szanaszét szórva ott az utcákon, meg a területen az épület körül, és hát így, most képzeld el, hogy ott vannak ezek az arcok, akiknek így az első gondolatuk az, hogy úristen, roncsuk el, meg mit lehet ezzel csinálni, földobták gyorsan a mobilra az appot, tudod, de általában mindegyiken ott a vonalkult, hogy milyen appal tudod használni, és akkor felrakták a mobilra az appot, azonnal megnézték, hogy egy emulátorban, hogy ez mit csinál, hova kommunikál, és 15 perccel később ez összes ilyen kis robogónak már szólt a dudája, és villogott a lámpája.
Úgyhogy
be is dobtak egy izét, be is dobtak egy riportot a gyártónak, illetve az üzemeltetőnek, hogy ezzel valamit kéne csinálni, és ez adott nekik egy ötletet, hogy basszus, hát ez marha jó volt, és akkor hát igazából az autók is, ha jobban belegondol, az mostanában már mindegyik autónak ugyanaz a funkcionalitása, és nyilván mindegyiknek az, tehát hogy így van kereke is megy, de meg bele lehet ülni, de hogy így mostanában már olyan ugyanazt az apit használják igazából, hogy így tudod azonosítani a járművet valahogyan, egy API-on keresztül, egy programozó interfészen keresztül, amit a gyártó ad, és akkor az autóval tudsz kommunikálni ezen keresztül, és akkor tudod azokat az alapfunkciókat mindegyiken aktiválni, hogy lámpát felkapcsolni, megnézni, hogy merre jár az autó éppen, dudálni esetleg, vagy mondjuk kinyitni az ajtót, elindítani a motort, leállítani, távolról, egy mobil appal. Tehát, hogyha ez a rollerrel működik, akkor ugye ennek működnie kéne az autókkal is nagy valószínűséggel, hiszen a lényege ugyanaz, és hát persze erről már korábban beszéltünk rengeteget, voltak különböző híreink, de ők így összeültek egy ilyen group chatre, és elkezdték összeírni, hogy akkor mit teszteljenek, ki mit csináljon, és szétosztották egymás között ezeket a feladatokat, és elkezdték vizsgálni a nagyobb gyártóknak a járműveit. Na, hát és akkor itt erről szól a cikk, hogy miket találtak. Na most, én most nem fogom mindet elmondani, mert töménytelen mennyiségű hibát találtak, de hát többek között mondok például a Summary-ból néhányat, az összefoglalóból. A Kia, Honda, Infiniti, Nissan és Acura járműveknél teljes remote unlockot, lockot, tehát ajtónyitást, zárást, motorindítást, leállítást, precíziós lokáció meghatározást, a lámpa bekapcsolását, villantását és a jármű kürtjének a megszólaltatását egyszerűen az appin keresztül csak a VIN szám segítségével, ugye a VIN az pedig az alvásszám gyakorlatilag, a Vehicle Identification Number. Jó esetben az alvásszámhoz nem férsz hozzá egyébként kívülről, úgy tudom, tehát nem tudod megnézni, de nincs kizárva, hogy le lehet például rendszám alapján valahol kérdezni. Tehát például ez előfordulhat, vagy hogyha, hát nem tudom, be is lehet tippelni. Tehát mondjuk futatsz egy fuzzert az összes VIN számon, akkor azért jó esetben egyik másik meg fog szólalni, hogy ki fog nyílni. Aztán általában ezekhez a járművekhez van, hát szokott lenni, kell account, tudod. Egy ilyen, megveszel egy prémium, mit tudom én, akkurát, és akkor kapsz hozzá egy accountot, amivel mindenféle dolgot tudsz csinálni, hozzá van rendelve az autód, és akkor azzal használod az appot. Na hát ez teljesen takeover-elni lehet ezt az accountot ezeknél a gyártóknál. Gyakorlatilag szintén csak a VIN szám kell hozzá, és private information-ok kerülnek így a birtokodba, a tulajnak a neve, telefonszáma, e-mail címe és a fizikai cím, ahol az autó van. Tehát konkrétan bepörgeted a izét, de gyakorlatilag lepörgeted az összes VIN számot, ami szóba jöhet, és amelyiknél az Acurának, vagy a Kia-nak, vagy a Hondának, vagy az Infinitynek, vagy a Nissannak kiadja, ad ki nevet, meg lokációt, fizikai lokációt, akkor ott lesz egy ilyen autó, jó? Tehát ezt így kell értelmezni, és természetesen az accountot is lehet így takeover-elni, tehát igazából onnantól kezdve tudod használni az ő nevében ezt az accountot, és ki is tudod zárni a jármű táv menedzseléséből. a jogos tulajdonost, hát ez egyértelmű, hiszen ha takeovereled a hozzáférési fiók, tehát a fiókot, akkor nyilván ő kiesik belőle. És van a Kiának még egy ilyen specialitása, képzétek el, hogy van egy 360 fokos nézetű, vagy nézőpontú kamerája, egy ilyen 360-as kör panorámás kamerája, amivel az autó haladása közben élő képet lehet nézni. Ezen az API-on keresztül, a sérülékenységen keresztül, anélkül, hogy bármi lenne, és amúgy igazából az autónak a tulajdonosi beállítását is rá tudod írni, tehát, hogy kié az autó. Nyilván ez a, például ez Magyarországon ugye annyira nem, tehát nem fog megváltozni a forgalmi engedélyben a név, meg a törzskönyvben a név, meg a törzskönyv nem fog átkerülni ugye hozzád.
Hát csak ez olyan
cuki. Hogy akkor most belép a csávó, belép az autó felületére az ember, és akkor azt látja, hogy eddig az övé volt, most meg már Samsung Béláé. Aztán a Mercedes-Benz járműveinél ott találtak egy nagyon érdekes, rosszul konfigurált single sign-on felületet. Mert az van, hogy az alkalmazottak a Mercedes-Benznél egy ilyen single sign-onnal tudnak elérni csomó mindent, és kiderült, hogy ezzel a single sign-onnal, ha sikerül egy ilyen accountot megszerezni, akkor ezzel nem csak mondjuk az autószalonnak a rendszerébe lehet belépni, hanem különböző GitHub rendszerek vannak, ahol a forráskódok meg mindenféle API kulcsok és egyébek találhatóak, és igazából a teljes cég belső chat túlját is el tudják érni, gyakorlatilag bármilyen csatornára be tudnak lépni. Konkrétan, ahol a mérnökök beszélgetnek egymással, vagy a CSS-ek, na mindegy, tehát így alkalmazottak a Mercedes-Benznél, a SonarQube, Jenkins, különböző build szerverek, és ezekhez mindhez hozzá lehet vérni az SSO-val, tehát igazából egyszer bejelentkezel, akkor onnantól kezdve mindent elérsz. Kicsit krétaporos ez a krétaporszagú dolog, ez a dolog. És hát természetesen a belső cloud deployment rendszer is elérhető ezáltal, tehát AWS interfészeket tudnak, tehát Amazon szervereket tudnak vele létrehozni ezzel az SSO-val, meg a járműveknek a belső API-okat, és a belső járművekkel kapcsolatos API-okhoz is hozzáférhetnek, amivel a járművekre lehet küldeni frissítést, meg ilyesmi. És ezáltal távoli kódfutatást lehet különböző rendszereken végrehajtani, tehát igazság szerint totálisan szanaszét lehet hackelni a Mercedes-eknek.
Minden megvan, igen.
Itt ez a teljes memory leak-ek, amik különböző felhasználóknak, illetve ügyfeleknek a személyes adataihoz vezetnek. Csodálatos. És akkor ez volt a Mercedes. Hyundai-nál ott, meg a Genesis-nél ott ugyanez, tehát ez a klasszikus teljes remote lock, unlock, motorindítás, állítás, precíziós lokáció, lámpa, kürt. Nem értem a kürtet mérő távolról. Lehet, hogy mondjuk, hogyha nem tudod, hogy hol az autód, akkor lehet, hogy segít oda találni, mondjuk. Leparkoltad és elfelejted. Okay, ez egy valid dolog. Tudod, hogy ezt mivel lehet a Hyundai-oknál megcsinálni? Nem a VIN kell hozzá, hanem az e-mail cím. Tehát a user e-mail címe.
Hát,
ja, tehát ne árulj el, hogy van egy Hyundai-od, hogyha új az autó, és tudom az e-mail címedet.
Ha van e-mail címed és Hyundai-od, és akkor a kettőt így egyszerre ne.
De tehát ki lehet vele nyitni az autót, most gondolj bele. De most ez egészen hihetetlen. Ez egy nagyon nonsens, igen. Továbbra is az e-mail cím segítségével remote account takeover-t lehet csinálni, személyes adatokhoz hozzáférni, név, cím, telefonszám, aztán e-mail, igen, az e-mail cím az ugye megvan, és hát ki lehet zárni a járművük távmenedzseléséből. A BMW Rolls-Royce esetében szintén érdekes módon az SSO-val vannak gondok, és ott lehetővé tették a támadó számára ezek a problémák, hogy az alkalmazottak programjait, vagy hát ilyen az alkalmazottak számára elérhető applikációkat elérjék, és ez lehetővé teszi őket arra, hogy a belső ilyen dealership, tudjátok, ez az autókereskedésnek a portáljait el lehetett érni, és lehetett query-ket csinálni, lekérdezni VIN számokra, ami alapján a járműveknek az eladási dokumentumaikat le tudták kérni, tehát meg tudták nézni, hogy egy adott VIN szám az hol van, kinél van, és mennyire adták el.
Aztán, gondolom az SSO miatt fértek hozzá ez is.
Az SSO miatt, igen. Tehát nem az SSO miatt, hanem az SSO konfigurációs hibája, vagy tehát sérülékenysége miatt. Tehát itt konkrétan valami sérülékenység volt az SSO-ban. Egyébként ez most az összefoglaló, mint a pentest elején tudod, ez a összefoglaló a vezetőségnek, és alatta ki van bontva. Tehát ha valakit ezek érdekelnek, és sikerült felkelteni az érdeklődését, akkor ezt olvassa el, menjen le, lapozzon az aljára, és nézze meg, ott lesz benne mindegyik leírása. igen, tehát ezeket, ezek, a BMW Rolls-Royce érdekes módon az nem annyira elvihető, meg nem annyira nyitható, hanem ott inkább az van, hogy az adataid mennek a levesbe. Ferrari, na mit gondoltak a Ferrari, na mi a helyzet? Nos, hát...
Ferrari, tudja, hogy nyitható.
A Ferrari-nál az a helyzet, hogy a Insecure Direct Object, hogy mondják ezt? Insecure Direct Object Reference, ez a sérülékenység, az IDOR, ami azt jelenti, hogy tudod, hogy így, hogyha megvan az, hogy a 23-as ügyfél vagy te, és akkor megnézed a 24-es ügyfélnek, átírod a böngészőben a 24-es ügyfélnek a számát, a 24, vagy a számodat 24-re, akkor a következő ügyfélnek is látod az adatait. Ezáltal az összes Ferrari ügyfél rekordhoz hozzá lehet férni, így. Teljes zero interakciós account takeover-t lehet csinálni bármely Ferrari ügyfél account-tal. Jó? Tehát azért ez így eléggé csúnyán hangzik. Gondolom cross-site scripting, és akkor
csúnyán hangzik.
Valami csinál egy cross-site scripting-el egy request-et, amivel jelszót vált, vagy e-mail címet változtat. Csodálatos. És hát itt még van rengeteg. Tehát egy támadó létre tud hozni, törölni alkalmazottat a back-office adminisztrátor userek közül, illetve közé csoportba, tehát itt valószínűleg az Active Directory-hoz is hozzá lehet férni. A CMS rendszerhez, tehát módosítható a Ferrari birtokában lévő weboldalaknak a tartalma, hát szép. Spireon.
Ez egy elég átfogó dolog, tehát sok mindent.
Eléggé sok mindent. Spireon, mit szólsz a Spireon? Nem tudom, hogy hallottatok-e már Spireonról, én még nem, tehát fogalmam sincs, hogy az
életemben.
Ez is állítólag egy elektromos járműgyártó, vagy hát egy járműgyártó cég. Hát full administrator access így kezdődik, szóval már rossz, de a remote code execution az alapszintű rendszereken, tehát az accountokon, az eszközökön és a flották menedzselését konkrétan végző rendszereken, tehát ezt is teljesen át lehet venni, és bármely egy konkrét flottákat lehet átvenni, tehát hogyha van egy halomnyi Spireon gyártmányú dolgod.
Ki ne akart volna valaha egy flottát? Hát
ez tök jó, igen. Ellentengernagyok most nagyon felcsillannak a szemük biztosan. Úgyhogy ez ilyen, tehát összességében egyébként a Spireon sérülékenységei az 15,5 millió eszközre, leginkább járművekre vonatkozik. Tehát valószínűleg a Spireon nem csak járműveket csinál, hanem mást is. Lövésem sincs, ha valaki tisztában van vele, hogy a Spireon micsoda, akkor majd szóljon. Nem megyek végig mindegyiken, mert most nézem, hogy töménytelen mennyiségű van. Kiválasztok még mondjuk talán, mondjatok egy típust, amire kíváncsiak vagytok, amit ismertek egy gyártót.
Lambó.
Lambó? Az nincs közte. Figyelj, mondom, hogy miben lehet választani. Van Ford, Reviver, Porsche, Toyota, Jaguar, Land Rover és Sirius XM.
Mit mondtál?
Volkswagen.
Nincs Volkswagen sem.
Na nézzük a német.
Das Auto. Ez egyébként Volkswagen Dream. Csak izé van, amit mondtam. Porsche van.
Ninja, válasz egyet.
Jó, rendben. Legyen akkor a... Nekem volt Fordom, úgyhogy legyen a Ford. Na nézzük. Hát a Ford az összes memóriát kiszolgáltatja, ami a jármű telematikus rendszeréből származik, tehát minden, ami ott az autó memóriájában van, az kijön, ki lehet szedni belőle. Ezen kívül az ügyfelek személyes adatai, hozzáférési tokenek, amivel nyomon követhetőek a járművek, és parancsok futtathatók a járműveken. Tehát ez a nyitok egy izét, tudod, nyitok egy reverselt a Fordodon.
Fordodon.
Aztán, hát a konfi...
Ez a mobil reverssel, hogy nem is tudom.
Igen, pontosan. Ott megy a reverssel, éppen áll a pirosnál, és hát be lehet jelentkezni a ügyfeleknek a nevében, és különböző akciókat lehet végrehajtani a járműveken, ezáltal gondolom nyitni, zárni, stb. És igen, ennyi gyakorlatilag egy egyszerű URL.
Jó, hát amikor odaférsz a teljes memóriához,
az már önmagában
az egy kellemetlen dolog.
Ez csak olvasható, de mondjuk már az is elég, hogyha csak a lokációját a járműben ki tudják olvasni. Aztán például csak így érdekesség, most hát csak szemezgetek, nem mondom végig, mindent a Revivernél lehet olyat csinálni, hogy bármelyik járműnek a státuszát át tud állítani lopottra, stolen. Ez akkor a király is.
De ellopták az összes.
És ilyenkor tudod, mi történik, hogy a háttérben automatikusan értesíti a hatóságokat, és elküldje nekik a rendszámtáblát, úgyhogy valószínűleg hamar kiszedik az illetőt a forgalomból. A Porsche-nél ott lehet küldeni és fogadni járműlokációt, parancsot a járműnek, információt szerezni az ügyfelekről, személyes adatokat és egyebeket. Toyotánál ugye ott is a Insecure Direct Object Reference-el lehet a teljes Toyota Financial adatait kiszedni, tehát a pénzügyi adatokat a usernek, tehát benne van a név, a telefonszám, e-mail cím, a hitelstátusz és bármilyen Igen, ez gyakorlatilag bármelyik Toyota üzleti ügyfélnek. Most kérdés az, hogy üzleti ügyfél vagyok-e, ha veszek egy Toyotát, vagy akkor vagyok üzleti ügyfél, hogyha leasingelek közvetlenül a Toyotától járművet, vagy ha egy Toyota flottán van, tudom. De az Idor egyik majd sok helyen felmerül. Tehát a Jaguarnak is van Idorja. Ott mondjuk csak password hash-eket, nevet, telefonszámot, fizikai címet és jármű adatokat lehet szerezni. És akkor ott alatta pedig jönnek a write-up-ok, konkrétan screenshotokkal, paket tartalmakkal, meg mindenféle szép dolgokkal, kódrészletekkel, úgyhogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe, akit érdekel az ilyesmi.
Na, ez akkor úgy gondolom, hogy a 2023 első hekkislángos adását nagyon jól megalapoztuk. Ma megtanultuk azt, hogy ne szóljunk be tinédzsereknek, tinédzser kislányoknak a Twitteren, ne bízunk a LastPass-ban, LinkedIn-en, hogyha állást kaptunk, akkor ne ígyünk benne, illetve, hogy vegyünk Volkswagent, mert az biztonságos.
Ez egy jó év lesz, már látszik.
Ez is egy nagyon jó év lesz. Mi itt leszünk, és ti itt lesztek?
Igen.
Bocsánat, most mostanában megy az internetet. Cross-reklám. Na jó, van pusszantás mindenkinek. Sziasztok.
És mielőtt én elköszönnék, még azért azt hozzátenném, hogy a Geek DNS-es dologgal kapcsolatban megtaláltam és beküldtem a linket, majd még beteszem a kártyák közé. Annyi, hogy felületesen olvastam csak az elejét, de a vége fele a cikk azért eléggé elmegy ilyen konspirációs teória irányba, hogy na mindegy, szóval nézzétek majd meg, de fenntartással kezeljétek, jó? Csak ezt akartam hozzátenni. Sziasztok!